Kedves gyülekezet, a gyerekekhez szólok szokás szerint először. Kedves gyerekek, a bibliai ige, amit ma megtanulunk, az a Zsoltárok könyvéből való, mégpedig közelebbről a 33. Zsoltárból, és így hangzik. Idézem a Zsoltár igét. Tehát Zsoltárok 33, és innét olvasom az ígéretet. Így olvasom. Az Úr szemmel tartja az őt félőket, a kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Nem tudom, érdekes ez a kifejezés, hogy szemmel tartja. Szemmel tartja például egy anyuka a kisfiát vagy a kislányát, amikor még sok esze nincsen, tipek, topog, minden veszélyes dologhoz hozzányúl, végzi a munkáját a közben, de mindig szemmel tartja, hogy vigyázzon rá. És ez az ígéret, hogy Jóisten is így szemmel tartja, sok ezer ember között tudja, hogy kik azok, akik benne bíznak, és azokra különösképpen is figyel. Minden emberre figyel, de ezekre különösképpen. És azt olvastuk, hogy az éhségben is eltartsa őket, és megmentse lelküket a halálból. Hát hála jó Istennek, ti ilyet még nem ismertetek, hogy éhség, de azért sok mindent hallottatok arról, hogy halljátok az emberek között, hogy nehezebb idők jönnek. Jézus is beszélt arról, hogy lesznek veszélyes idők, lesznek éhségek, járványok, tapasztaljuk is. És milyen nagy dolog ezt komolyan venni, és ezzel bíztat minket, hogy Isten szemmel tartja, akik benne bíznak, és azért tartja őket szemmel, hogy az éhségben is eltartsa őket, és megmentse lelküket a haláltól. Egy bibliai történetet idéznék fel, Illés próféta esetét. Ugye akkor nagyon nagy éhség volt Izraelben, és a prófétáról a Jóisten hogyan gondoskodott. Azt mondta neki, hogy menj el a Kérit patakjához. Hozzáteszem közben, hogy még a prófétát üldözte is az istentelen királynő, ugye, aki az igaz Isten helyett ilyen hamis vallást akart bevezetni, úgyhogy neki duplán nehéz volt a helyzete az éhség miatt is, az üldözöttsége miatt is. De a Jóisten szemmel tartotta őt, és azt mondta, menj el a Kérit patakjához, a patakban volt, kapsz vizet, és a hollók visznek neked naponta eledelt. Ugye meglepődtök rajta? Hát a holló se okosabb állat, mint a többi madár, vagy az egyéb állat, de tudjátok, hogy az állatok ösztöneit a Jóisten alkotta. És az ember még ma se tudja igazán megfejteni, hogy milyen ösztöneik vannak az állatoknak, hogy például a költöző madarak visszatalálnak ugyanoda, elmennek sok-sok ezer kilométer, és visszajönnek. Ezt ma se tudjuk megfejteni, de Jóisten, aki így alkotta, pontosan tudja. És nem tudom, gondolkoztatok-e például azon, hogy Noé bárkájába hogy mentek be az állatok? Hát azokat lehetetlen lett volna összefogdosni, és pontosan szám szerint beterelni a bárkába. De Jóisten, aki az állatok ösztöneit teremtette, úgy hatott ezekre az állatokra, akikre ő akart, hogy pontosan annyian minden fajból bevonuljanak az adott időben a bárkába. Ugyanígy tudott a hollóknak is parancsolni, hogy naponta vigyenek a csőrükben eledelt Illés prófétának. Istennek mindig van olyan megoldása, amit mi el se tudunk képzelni. És mikor a Kérit patakja is kiszáradt, mert a szárasság, a borzasztó szárasság csak tovább tartott, akkor Isten azt mondta Illésnek, most menj el Szareptába, egy özvegyasszonyhoz, ez a Szarepta ott a pogány vidék meg Izrael határán volt, de ez egy istenfélő asszony volt, megismerte az Izrael istenét, és azt mondta a prófétának, ő majd gondoskodik rólad. És mikor a próféta kért tőle egy kis vizet, meg egy falat ételt, akkor az asszony azt válaszolta, valószínű ismeritek többen a történetet, hogy hát Isten előtt mondom, hogy már nekem csak egy nagyon pici kis liszt van a véka aljában, meg egy nagyon pici olaj a korsóban is, és hát most még azt megsütöm, megesszük a fiammal, aztán meghalunk. Nincs tovább semmi. És Illés csalódhatott, azt gondolta, hát ide küldött az engem, hát ez az asszony is halál szélén van a fiával, De a Szentlélek rögtön ihlette őt, és a Szentlélek késztetésére azt mondta az asszonynak, de csak bátran hozd nekem először, ez volt az asszony hit próbája, és az Izrael Istene azt ígéri, hogy a vékából nem fogy ki a liszt, és a korsóból az olaj, addig míg az éhínség tart. És az asszony hitt az Istennek, és így tett, és valóban így volt, hogy ameddig csak az éhínség tartott, érdekes módon mindig megtelt a véka, mindig volt a korsóban olaj, és Illés prófétáról is gondoskodott, és a próféta által Isten megmentette az ő életüket is, mert őróluk is mindig gondoskodott. Tehát akkor szeretném, ha ezt a bibliai igét jól megjegyeznétek, az Úr szemmel tartja az őt félőket, a kegyelmében bízókat, hogy az éhségben is eltartsa őket, és megmentse őket a haláltól. Úgy, ahogyan ezt Illés prófétával is cselekedte egykor, ma is megteheti mindenkivel, akinek erre szüksége van. Akkor szépen a helyetekre mehettek. És szeretném még egyszer mondani, hogy az ige hirdetés alatt mindenki leteheti a maszkot, hogyha valaki esetleg nem hallotta a hirdetést, ugye akkor csak hallgatunk mindnyájan. Az ige hirdetésnek az alapigéjét Ézsaiás próféta könyve 40. fejezetéből olvasom. Ézsaiás próféta könyve 40. fejezetéből a 18. verset olvasom. Kihez hasonlítjátok Istent, és milyen képet készítetek őróla? Egy rendkívül fontos kérdés ez. És én azt mondanám, hogy valójában két kérdés foglaltatik ebben benne. Az egyik az, hogy kicsoda az Isten, kicsoda ő a maga valóságában. A másik kérdés pedig, hogy mi milyen képet alkotunk róla a magunk gondolataiban, a magunk elképzelésében. Ez nagyon lényegbe vágó kérdés. Természetesen az az ideális és az a kívánatos, hogy aki Isten a valóságban, ugyanolyan kép legyen a mi gondolatainkban és lelki világainkban ő rajta. Tehát ne különbözzön az, aki Isten a valóságban, és ahogyan mi róla gondolkodunk, vagy ahogyan őt elképzeljük. És miért annyira döntő kérdés ez? Hát egyrészt azért, mert, és ezt általános érvénnyel mondom, hogy az ember nem emelkedhet magasabbra, mint amilyen az Isten képe. Ugye ez a pogány vallások körében is az ember érzékeli, hogy van, ami magasabb rendű őnála. És amikor az emberek ezt a szót kimondják, hogy Isten, vagy gondolnak erre, hogy Isten, akkor mindenki arra gondol, hogy ő a legmagasabb rendű lény. És amit én a legmagasabb rendű lényről gondolok, annál magasabbra nem tud az ember erkölcsileg emelkedni. Ezért ez rendkívül fontos, hogy Isten felől hogy gondolkodunk. És a Biblia nekünk még világossá is teszi, hogy a mi emberi rendeltetésünk miben áll. Ugye mi kereszténynek ez a kiváltságunk, hogy kezünkben a Biblia, és a Bibliában azt olvassuk, hogy Isten a maga képére, hasonlatosságára teremtette az embert. És hogy ez nem azt jelenti, hogy ilyen kész kisisteneknek teremtettünk volna, azt egyértelművé teszi több ige is, de most csak egyet idézek, amikor Jézus azt mondta a hegyi beszédben, hogy legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Tehát ez egy cél, ez egy célkitűzés. Ahogy Isten képére, hasonlatosságára teremtettünk, az azt jelenti, hogy olyan képességekkel és olyan lehetőségekkel, hogy egész életünkben fejlődjünk, növekedjünk az Isten hasonlatosságára. Nem véletlen, hogy Jézus azt mondta, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Mert az ember az örök életre válik alkalmassá, ha Istent mindig szemléli, de csak akkor, ha maga igazi mi voltában, amilyen ő ténylegesen, ha mindig szemléli, és mind jobban hasonul hozzá. Ahogy Pál apostol is írja a korintusi második levélben, hogy Isten szemlélve napról napra ugyanazon ábrázatra elváltozunk, hozzá hasonlóvá válunk. És a Biblia azt mondja, ez az embernek az alapvető rendeltetése. Isten kép is teremtette magasrendű képességekkel és lehetőségekkel, azért, hogy őt szemlélve folyamatosan fejlődjék az Isten képmására egész életében, eddig a hatalmas célig, hogy legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Tehát egyrészt ezért nagyon fontos, hogy mi a valódi Isten képet ismerjük meg. Másrészt pedig ugye a bűneset után ennek külön jelentősége van, mert szemtől szembe Istent nem láthatjuk. Senki nem látja, mondja a Biblia is. Viszont szól hozzánk, és ami ennél is több, végül Isten fia emberré lett, és hogy így mondjam, Isten igaz ember képében jött közel hozzánk, hogy megtudjuk, hogy kicsoda ő, és abszolút félreérthetetlen bizonyosságunk legyen róla. Ugye tudjuk, hogy Krisztus mit mondott, mikor már búcsúzott a tanítványaitól, és egyik tanítványa azt kérte, hogy még egyet kérünk tőled, hogy mutasd meg nekünk az atyát. Akkor Jézus azt mondta a tanítványának, hát olyan régen veletek vagyok, nem ismertél meg Fülöp engem. Aki látott engem, látta az atyát. Tehát egy ilyen abszolút bizonyságot kaptunk arról, Isten sok rendben, sokféleképpen szólt a proféták által, és végül a testélet fia által, és mi tudhatjuk, hogy kicsoda az Isten a maga valóságában. De van egy ős ellenség, aki ezt mindig el akarja torzítani. Meg akarja változtatni ezt a hiteles Isten képet bennünk. De hozzá kell tennem, hogy eleve hajlik erre az ösztönös természetünk, mert azt hiszem mindenki ismeri ezt a mondást, az ember mindig magából indul ki. És úgy hajlamosak vagyunk, ezt így szoktuk mondani, antropomorf, emberszabású Isten képet alkotni magunkból. Hajlamosak vagyunk azt képzelni, hogy Isten olyan, mint mi emberek, és egy torz képet alkotunk őről a magunkban. De erre még az ellenség külön rájátszik, ugye ő a nagy hitető, és mindenképpen el akar szakítani minket ettől a rendeltetéstől, hogy mi Istent a maga valóságában ismerjük meg mind jobban, és őt szemlélve elváltozzunk hozzá hasonlóvá, és alkalmassá legyünk az örök életre. Újra mondom, Jézus szava azt mondta, ez maga az örök élet, Istent igazán megismerni, előre haladóan megismerni, és hozzá hasonlóvá válni. És tulajdonképpen ez a rendeltetésünk. Ezért Sátánnak ez abszolút célja, és fő célja, hogy megmásítsa, eltorzítsa az Isten képét a mi gondolatvilágunkban, a mi lelki világunkban, más emberek által, vagy a saját képzeletünk által, vagy vallási irányzatok által egy hamis Isten kép alakuljon ki előttünk. És én szeretnék a továbbiakban egészen gyakorlatiasan szólni arról, hogy különösen milyen esetekben játszik rá az ellenség arra, vagy törekszik arra, hogy a valódi Isten kép helyett bennünk egy téves, egy hamis Isten kép alakuljon ki. Az egyik eset, amikor a gyakorlatban ez könnyen megtörténik, és elhitet, eltéve itt az ellenség, amikor mi valamit nagyon szeretnénk, amikor mi nagyon szeretnénk valamit elérni, és ugyanakkor az Isten akaratával ellentétes. A Bibliából tudjuk, hogy az nem egészséges, nem helyes dolog. És ilyenkor vergődik sokszor egy hívő ember, hogy nem akar lemondani Istenről sem, mert hiszen hát Istenre nagy szüksége van, de a maga kívánságáról sem akar lemondani. És ilyenkor az ember elkezd magában alkudozni és átformálni az Isten képét. Azt mondja, hát azért Isten ezt biztos megérti. Ezért ezt Isten biztos elfogadja. Isten a szeretet látja, hogy én ezt nagyon szeretném. Hát majd Isten ezt csak jóvá hagyja. Ilyenkor az ember nagyon hajlamos átformálni az Isten képét a maga kívánsága szerint, a maga elképzelése szerint, mert nem akarja Istent megtagadni, nem akar róla lemondani, de a maga kívánságáról sem akar lemondani. Szeretnék mutatni erre egy példát. Mózes 4. könyvében, a 22. fejezetben olvasunk Bálámról. Ugye Bálám eredetileg az igaz Istennek a prófétája volt, és olyan abban az időben élt, amikor Isten Izraelt hozta ki Egyiptomból, és ugye a történet sokaknak nyilván ismerős, hogy nagyon megijedt Moab és Midian királya az izraelitáktól, hogy vonultak ki Egyiptomból az ígéret földje felé, és hírét hallották Mezopotamia földjén ennek a neves prófétának, és nem tudták, hogy ugyanannak az Istennek a prófétája, aki Izraelt vezeti, és hát elküldtek hozzá, hogy átkozza meg Izraelt. És így olvasom Mózes 4. könyve 22. fejezetében, pszichológiailag olyan tökéletes ez a leírás, és annyira ebben tükörben láthatjuk, hogy az ember hogy tudja megmásítani a magában az Isten képmását, amikor nagyon akar valamit, ami Isten akaratával ellentétes. Így olvasom a 9. versben, megérkeztek a követek Bálámhoz, és Isten meg se várta, hogy Bálám kérdezze őt, hanem ő kérdezte meg, kik ezek a férfiak, honnét jöttek. És amikor elmondja Bálám, akkor a 12. vers szerint Isten fekete-fehéren egyértelműen mondja, ne menj el ő velük, ne átkozd meg azt a népet, mert áldott ez. És így olvassuk a 13. versben, felkelt azért Bálám reggel, és mondta, ugye hasonló a név, Bálák, de az a Moábita király, Bálák fejedelmeinek, menjetek el a ti földetekre, mert nem akarja az Úr megengedni nekem, hogy elmenjek veletek. Szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni arra, hogy Sátánnak nagyon jó füle van. Mikor ez hangzott el, hogy nem akarja az Úr megengedni, hogy elmenjek veletek, Sátán rögtön hallotta, hogy én nagyon szeretnék, mert tudniillik a Biblia megmondja, hogy egy óriási jutalmat ígért a Moábita király, és a gyenge pontja volt ez Bálámnak, és azonnal elfogta a vágy, hogy ő azt a nagy jutalmat meg akarja szerezni. És akkor ugye így mondta, hogy hát sajnos ezt hallotta ki belőle az ellenség, nem mehetek, mert az Úr nem akarja megengedni. És tudjuk, hogy Istennél ilyenkor erőszak nincsen, és a követek elmentek, de Sátán gondoskodott, hogy visszajöjjenek még nagyobb ajánlattal, még többet ígértek. És nézzük meg ezt a jellegzetes dolgot, hogy Bálám nagyon jól tudta, hogy Istennél nincs változás, vagy változás árnyéka. Isten nem ember, hogy valamit kimond, és utána ő azt felülbírálja, vagy megváltoztatja. Isten tökéletes lény, a szava törvény. Nekünk is azt mondja, hogy a miénk is olyan legyen, igen, igen, és nem, nem. Istené meg kiváltképpen olyan, nála az igen, igen, és a nem, nem. És ezt annyira jól tudta, hogy ezt mondta a követeknek, akik jöttek az újabb, nagyobb ajánlattal, 18. vers, ha Bálák a házát arannyal és ezüsttel teleadná is nékem, nem hághatom át az Úrnak, az én Istenemnek szavát, hogy valamit műveljek kicsint vagy nagyot. Ha itt véget ért volna, akkor nagyon jó lett volna. De a következő vers, most mindazonáltal maradjatok itt, kérlek, ti is ez éjjel, hadd tudjam meg, mit szól ismét az Úr nékem. Van olyan, hogy amikor az Úr ismét szólt mást mond, mint amit eredetileg kijelentett? Nincs. És figyeljük meg, hogy nagyon sok ember, mikor nagyon szeretne valamit, de tudja, hogy Isten igével ellentétes, akkor kezdi alkudni azzal az Isten képpel, ami benne van, és kezdi magának megmagyarázni és mentegetni, és végül elhitetni saját magával, hogy azért Isten azt neki megengedi, azért ezt Isten neki jóvá hagyja. Ugye olyan tragikus ez sokszor, ugye válások, új kapcsolatoknál, hogy meggyőzően mondja, hogy de hát én azt gondolom, hogy ez az Isten jóváhagyása, úgy gondolom, hogy ezt az Isten hozta, pedig a gondolkodás a másik felével tudja, hogy Isten azt mondja erre, hogy nem, de hát majd ismét megkérdezem, meg jelet kérek, meg ha ez lesz, akkor az biztos úgy van. Én tehát mindenkinek szeretném mondani, hogy Isten tökéletes a szavában, ő irgalmas, kegyelmes, de bűngyűlölő, és abszolút igazságos, és soha se engedjünk ennek a kísértésnek, hogy az Isten képet hozzáigazítjuk a mi kívánságainkhoz, és úgy gondoljuk, hogy Isten azt előbb vagy utóbb igazolni fogja, és mi mégiscsak mehetünk azon az úton, és az Istent is megtartjuk, meg a magunk kívánságát is véghez visszük. Ez az út nagyon veszélyes út, és igazából járhatatlan. Ugye biztos hallottuk ezt a mondást, hogy felteszik némelyek a kérdést, hogy melyik a mi atyánknak az a kérése, amit a legtöbb ember szeretne átírni. Hát az, hogy legyen meg a te akaratod. Amiről pedig tudjuk, hogy az Istennek a kedves, jó és tökéletes akaratáról beszél, amiben annál jobb nincs, a mi számunkra jobb nincs. Mégis az ember hajlamos arra, hogy akkor azt mondja, hogy legyen meg az én akaratom, de azért te is maradj velem, azért te se hagyj el engem, azért én szeretném a te gondviselésedet és a te szeretetedet élvezni. Aztán mondanék egy másik élethelyzetet, amikor nagyon könnyen kísért Sátán minket azzal, hogy eltorzítsa Istennek a képmását. Ez pedig akkor van, amikor hibát, bűnt követünk el, törvényszegést követünk el, és rájövünk, bűntudatunk van, hogy ez nem volt helyes, ez nem volt jó, és akkor Sátán nagyon igyekszik arra, hogy mi úgy gondoljuk, olyan emberszabású módon képzeljük el Istent, hogy ő most haragszik ránk. Úgy, ahogy egy ember megharagszik a másikra, amit nem úgy tesz, ahogy ő elképzelte, vagy szeretné, és úgy gondoljuk, hogy hát ez olyan súlyos dolog volt, és ezt Isten meg nem bocsáthatja. Olyan kiváló szolgája is beleesett ebbe a hibába, hogy tévesen gondolkodott Isten felől, és az Isten képe eltorzult benne, mint például Dávid. Ugye tudjuk, hogy amikor Dávid az ő kétségtel nagyon súlyos és tragikus bűnét elkövette, akkor nem azt tette, amit az addigi tapasztalatai meg Isten ismerete alapján az ember várt volna, hogy összetörten ugyan, de rögtön Istenhez megy, és kegyelmet és segítséget kér, hanem majdnem egy évvel telt, és ő erre képtelen volt. És leírja a 32. Zsoltárban, hogy hogy érezte magát eközben. Milyen torz Isten kép alakult ki benne. Így olvasom a 32. Zsoltárban, ahol visszatekintve a tapasztalatára ezt írja. 3.-4. verset idézem. Míg elhallgattam, megavultak csontjaim. Ugye emberek elől rejtegetnie kellett, de Isten előtt is elhallgatta. Nem volt lelki ereje Istennel rendezni. És azt mondta, míg elhallgattam, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedett kezed, életerőm ellankadt, mint egy a nyár hevében. Hát nem kívánatos az az állapot, ahogy ő érezte magát közel egy évig, míg Nátán próféta fölrázta végül, mert azt írja, hogy úgy érezte magát, hogy Isten éjjel-nappal a haragja, az ítélete nehezedik rá, pedig ez nem volt igaz. Isten mélységesen szánta és megmenteni akarta őt a súlyos bűne ellenére, de ő most félelmében így alakította át magában Isten képét. Azt mondja, az életerője úgy apadt el, mint a nyár hevében, és napestig való tele volt belüli hajgatással, és mikor aztán ugye az Úr hozzáküldte Nátán profétát, és szigorúan rámutatott arra, amit tett, mert az Isten sohasem csinál olyat, hogy megsimogatja az ember fejét, vagy a vállát a törvényszegés után, hogy na ne búsulj, én megbocsátok. Azzal szembe kell nézni, azt el kell ismerni, azt az embernek a lelkéből ki kell vetni, tehát megkapta Dávid is, hogy te vagy az az ember, és egy megrázó hasonlattal mutatta meg neki a próféta, hogy milyen szörnyűség az, amit tett. De amikor Dávid összetört, és azt mondta, hogy vétkeztem az Úr ellen, akkor Nátán szava azonnal felhangzott. Az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Mert az Úr tudta, hogy a lelkében milyen mély megbánás van, és egy ilyen bátorító szóra volt szüksége, és ezután ment el az Istenhez, és az 51. Zsoltár a dokumentuma, hogy akkor hogyan rendezte el Istennel végre igazán és teljesen ezt a szörnyűséget, amit ő elkövetett. Ugye ott már ki tudta mondani, hogy cselekedtem azt, ami utálatos a te szemed előtt is, és könyörögni tudott, hogy tiszta szívet teremts újja bennem, és az álnokságomból egészen tisztíts ki, és erős lelket, újítsd meg, és engedelmesség lelkével támogass. De egy jó darabig ő, akinek annyi ismerete volt Istenről, egy más, egy torz istenkép foglalta el a helyet, nem mert bízni, hogy Isten megbocsáthat neki, nem mert Isten szem elé kerülni, nem merte megvallani szemtől szembe neki a vétkét és a bocsánatát kérni. És ugyanezt igyekszik tenni Sátán velünk is, minden áron távol tartani, hogy ezt a döntő lépést, ami helyreállíthat minket, megtegyük. Eddig emlékezzünk csak rá, hogy a Bibliában milyen hatalmas bíztatások vannak. Ismétlem, Isten soha nem mismásolja el a vétkeinket, de amikor szembenézünk vele, hogy így mondjam, kiszámoljuk saját magunkat, és megvalljuk mentegetőzés nélkül, akkor az Istennek az irgalmas kegyelme azonnal ott van, hogy minket kezdjen gyógyítani és helyreállítani. Ugye például a János első levelében olvassuk, azt mondja, én fiacskáim, írja János apostol, ezeket azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek, mert ez a legjobb. De ha valaki mégis vétkeznék, van szólunk az atyánál az igaz Jézus Krisztus. Aztán ugyanitt leírja, ha megvalljuk vétkeinket, hű és igaz, hogy megbocsásson, és megtisztítson minket minden hamisságtól. És az egyik legdöbbenetesebb és legfontosabb ige pedig Máté evangélium a 12. fejezetében található, amikor maga Jézus ezt mondta, minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek. Még ha valaki az emberfia ellen vét, az is. De ha a Szentlélek ellen, az nem. Na, itt szoktak emberek nagyon eltévedni, és akkor azt gondolja, hogy hát igen, Isten megbocsátó, hogy tudom, én ezt hallottam, olvastam az írásban, de hát én tudva, sok mindent tudtam, Isten, mégis akkor átvétkeztem, hogy hát én már biztos a Szentlélek elleni bűn állapotában vagyok. És azt hiszik, hogy a Szentlélek elleni bűn az bizonyos fajta úgynevezett nagy bűnök. De az Istennél ez nem így működik, nála nem kategorizálni vannak, hogy kis bűn, nagy bűn, halálos bűn, bocsánatos bűn, hanem Istennél az számít, hogy minden, hogy mi mennyit ismertünk, mennyit tudtunk, mennyire figyelmeztetett a Szentlélek, mennyire ellenálltunk. Szóval sok minden számít abban, hogy Isten hogy értékeli ezt a vétket. De a Szentlélek elleni bűn az nem egy vagy ilyen vagy olyan fajta bűn, hanem csak az az eset, amikor az ember a Szentlélek megbánásra késztetését visszautasítja. És ezt makacsul visszautasítja. Akkor, ha nem tud megbánásra jutni, mert Szentlélek nélkül, igazi mentegetőzés nélküli megbánásra nem tud jutni az ember. Olyan, amikor Isten nem csak a következményektől fél, nem csak azt kéri, hogy Isten segítse ki a gödörből, hanem azt, hogy az álnokságomból tisztíts ki, tiszta szívetem. És ilyenre nem képes az ember a nerejéből, ezt csak a Szentlélek tudja elvégezni. És ha az ember a Szentlélek késztetéseinek ellenáll, tovább mentegeti magát, akkor Isten nem, nincs mit megbocsátania, mert az ember nem jutott el a bűn igazi megbánásáig és megvallásáig, eltorlaszolta ehhez az utat. Ugye ez volt Júdás esete, hány késztetést adott neki Jézus, hogy elindult a rossz úton, hogy elárulja Jézust, de Jézus újra meg újra esélyeket adott neki. Ugye, mikor megszólalt például az utolsó vacsora, hogy egy közületek elárul engem, mikor megmosta Júdás lábát is, még amikor azt mondta, hogy amit cselekedni akarsz, gyorsan cselekedjen, ebből láthatta Júdás, hogy mindent tud, hogy mi zajlik benne. De ő nem tört össze, ő nem fordult szembe a tettével, nem vallotta meg Jézusnak, mert Jézus megbocsátott volna neki. Azt, hogy már elment és megalkudott rá, azt is megbocsátotta volna, mert így mondja Jézus, így mondta Jézus, ugye, még ha az emberfia ellen szól valaki káromlást, az is. Hangzott bocsánat azoknak a jeruzsálemieknek, akik Jézusra feszítsd meget kiáltottak? Hát pünköstkor Péter úgy prédikált, hogy ti azt a szentet és igazat gonosz kezeitektől megfogtátok, megöltétek, de bánjátok meg, és téljetek meg, és megbocsátatnak a ti vétkeitek. Tehát ne engedjük, hogy Sátán minket elhitessen, és azt mondja, hogy te olyat csináltál, amit nem lehet megbocsátani, vagy olyat, hogy hát te most csak félhetsz az Isten haragjától, meg várhatod, hogy az átok szakad a nyakadba, ahelyett, hogy tudnánk, hogy Isten már Mózesnek is hogy mutatkozott be? Azt mondta, az Úr irgalmas és kegyelmes Isten. Milyen gyönyörű kifejezés ez, késedelmes a karagra. Nem, hogy így van, hogy azonnyomban elvet minket és haragszik, és büntetni akar. Szán minket, azt mondta, késedelmes a haragra. Nagy igazságú és nagy irgalmasságú. Nagy irgalmasságú. De mindig így könyörög a Zsoltáros, és megfigyeltük, a te irgalmasságot sokasága szerint bocsásd meg vétkeimet, mert tudta, hogy az Isten irgalmassága milyen mértékű. Ugye a kezdő énekünket is ilyen voltam, irgalmasságnak Szent Istene is, és irgalmadat hirdetem, ugye a 266-os ének. Ezeket nagyon a szívünkbe kell vésni. És Dávid a maga tapasztalatából, hogy ő olyan sokáig halogatta, hogy engedte, hogy egy téves Isten kép megakadályozza abba, hogy Istenhez folyamodjék, és annyi nyomorúságos idő ment át, és csak akkor végül rendezte el Istennel, akkor a 32. Zsoltárban megmondja, hogy mit tegyen mindenki, és a saját esetéből levonva a tanulságot ezt mondja. Vétkemet bevallottam neked, bűnömet el nem fedeztem, azt mondtam, magában elhatározta. Bevallom hamisságomat az Úrnak. És mi volt az eredmény? És te elvetted rólam bűneimnek terhét. És a tanács, azért hozzád fohászkodjék minden kegyes, minden istenfélő alkalmas időben. Mi az alkalmas idő? Azonnal, a lehető leghamarabb. Mert még ha vétkezünk is, hogy mondja az ige, még ha hitetlenkedünk is, ő hű marad, mert magát nem tagadhatja meg. És ezért ne engedjük, hogy ilyen esetekben Sátán elénk tegyen egy olyan Isten képet, hogy ő haragszik, ő most már örökre elfordult, most már te csak az ítéletét várhatod. Ezt ne engedjük meg, mert az az igaz, amilyen Isten képet a Biblia tesz elénk, és amit Jézus kijelentett. Aztán egy harmadik esetet is említenék, amikor nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogy és nagyon kihasználja az ellenség is, hogy a valódi istenkép helyett egy téves istenkép jelenjen meg a gondolatainkban. Ez pedig az, amikor nagyon nehéz helyzetben vagyunk, és imádkozunk szabadításért, segítségért, és az késik. És az is lehet, hogy még csak bonyolódnak a dolgok, és a 77. Zsoltár egy nagyon jó dokumentuma annak, egy pontosan leírja, hogy milyen gondolatok futnak át ilyenkor az ember agyán. Ugye ez Aszáf Zsoltára, aki Dávidnak az egyik karmestere volt, ugye a Dávid korában a templomi karmester volt, és ugye leírja a harmadik versben, így olvassuk, nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szüntelen, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. És aztán végül ilyen gondolatok forognak meg az agyában. Olvasom a 8. verstől. Avagy mindörökké elvete az Úr, és nem lesz többé jó akaró? Vagy végképpen elfogyott a kegyelme? Vagy megszűnt az ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfelejtett könyörülni Isten? Avagy elzárta haragjában az ő irgalmát? Hát mindenki gondolja végig, hogy nem forogtak meg benne még ilyen gondolatok nagyon nehéz helyzetben, hogy hát most az Isten hol van? Hát most az Isten nem cselekszik. Hát most hiába kérem őt, némaság van, és akkor az emberben hát megváltozott Isten. De ilyenkor nem szabad engednünk, hogy ezek a kísértő gondolatok eltántorítsanak attól az egyedül hiteles Isten képtől, amit Isten igéje tár elénk, és ahogyan Jézus bemutatta az atyát. Ilyenkor arra kell gondolnunk, hogy Isten akkor is cselekszik, mikor mi nem látjuk. És arra az ígéretre, hogyha valami bevallatlan, elrendezetlen bűn nem akadályoz, amiért az Isten most nem segíthet meg úgy, mintha ezt nem tettük volna, ugye? Akkor érvényes az összes ígéret, ami azt mondja, hogy igen hasznos az igaznak, tudnélik, nem a hibátlannak, hanem aki bűnbocsánatot nyert, aki megigazult Krisztus által, igen hasznos a könyörgése, és azt olvassuk, hogy az imádság soha semmibe nem száll, Jób könyvében van egy ige, ami annyira sokat mond, azt mondja, jól lehette, nem látod őt, az ügy előtte van, és te rá vársz. Mi sokszor nem látjuk, hogy ő most cselekszik, és nem, főleg pedig nem tudjuk, hogy ő mi mindent tart szem előtt, hányféle embernek a lelki érdekeit, mit tesz a körülményekben. Ugye mindenki emlékszik Dánielre, aki 3 hétig böjtölt és imádkozott, és a helyzet inkább rosszabbodott, és semmi nyoma nem volt annak, hogy Isten cselekszik. Aztán 3 hét múlva megjelent Isten angyala, és azt mondta, az első naptól fogva meghallgattatott a könyörgéset. De a perzsa királynak az ellenállása ott volt, és Isten nem erőszakkal akarta azt megtörni, és küzdött az Isten angyala a perzsa fejedelemmel, hogy végül újra jó akaratúvá tegye őt Dánielnek a fogoly népe iránt. Ugye ezért olvassuk a Jeremiás síralmaiban is, jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Ilyenkor nem szabad a mi tévedő, kétkedő gondolatainkra hallgatni, hanem vissza a Biblia ígéreteihez. Azt mondjuk, az lehetetlen, hogy Isten hazudjék. Ez az én kedvenc igém, máskor is mondtam. Lehetetlen, hogy az Isten hazudjék. Az, amit ő az írásban mondott, az úgy van. És aki ilyenkor kitart, ugye, ahogy az ige mondja, boldog, aki a megpróbáltatásban kitart, és a végén tapasztalja az Istennek a csodálatos és felettébb való szabadulását. És ezt azért hangsúlyozom annyira, mert mindannyian tudjuk, hogy milyen nehéz időkben vagyunk jelenleg is. Például akár most ez a járványhelyzet is, mindegyiknek a torkát szorongatja egy kis bizonytalanság, hogy most hát örültünk, hogy fellélegeztünk egy kicsit az első legsok után, most még rosszabb jön, ugye halljuk a híreket a különböző országokból, és hát mi lesz és hogy lesz. Ilyenkor nem szabad átadni magunkat ilyen gondolatoknak, hogy hát a Jóisten most már csak büntet, vagy a Jóisten most nem érdekli, hogy most milyen nehézségek támadnak. Nem szabad ilyenek gondolatoknak azt mondani, hogy egyedül Isten az, aki átlátja ezt a helyzetet. Ugye én szoktam mondani, hogy ennek az egész járványnak most az a legnagyobb tanulsága, hogy az ember a maga helyére kerül. Mert féktelenül bízott az ember a tudományban, meg azzal, hogy tudománnyal, technikával mindent meg tud oldani, és most azt látja, hogy hiába az ember összes tudománya, hiába az összes technikája, és egy kis parányi vírus ilyen óriási bajt okoz az egész világon, mert még mindig ott van a tudatlanság, még mindig ott van a bizonytalanság, még a természetet se ismerni, még a következményeit se ismerni. És ugye még ha már előjönnek is ugye vakcinával, akkor már annyi minden hír terjed oda és vissza annak az ellenkezője, hogy akkor jön az a félelem, hogy hát ha mégis, ahogy másba tévedtek, ebbe is tévedtek, hát még senki se tudja, ennek is mi lesz az utóhatása. Szóval értitek, olyan bizonytalanság korában élünk, hogy ha nem bízunk abszolút az Istenben, akkor tele lehetünk félelmekkel, aggodalmaskodással, lebénulhatunk a jó cselekvésében. Nem szabad ezt tenni, tudjuk, hogy Isten abszolút átlát mindenen, ő az, aki fékezheti a szeleket, ő az, aki addig a jelképes szeleket, ugye a természeti erőket és csapásokat és mindent, és addig engedi, amíg ő jónak látja. Ugye ez egy hihetetlenül sokat mondó élet, hogy Isten angyalainak parancsot ad, hogy tartsák féken, addig tartják féken, és akkor lazítanak, addig lazítanak, amíg Isten jónak látja. És ugye a gyerekeknek is mondtuk az igét, hogy Isten szemmel tartja az őt félőket, hogy az éhségben is eltartsa őket, és megmentse őket a haláltól. Tehát nem szabad aggódnunk, ha az az Isten képünk van, aki ő a valóságban. Ahogyan az írás bemutatja, ahogy Jézus bemutatta. Nekem az egyik legkedvesebb igém a Szentírásban, a Példabeszédek 28.1, amelyik azt mondja, az igazak, mint az ifjú oroszlán bátrak. A keresztény erényeket sorolják sokszor, de a bátorságot kihagyják belőle. Ugye, és itt sem azokról van szó, akik hibátlanok, hanem azok, akik rendezték a dolgaikat Istennek, a Krisztus által, a Krisztus helyettes áldozat által bűnbocsánatot jártak, hiszik, hogy Krisztus az ő közben járójuk. Az atyánál nekik a bűnbocsánatot adott, és Isten a maga szövetségeseként számon tartja őket. Akik ezt komolyan veszik, azok bátrak. Az ige még fokozza, és nem csak azt mondja, mint az oroszlán bátrak, mint az ifjú oroszlán bátrak. És ne felejtsük el soha, hogy nekünk nagyon fontos előre haladni abban, ahogyan az Istent megismerjük, és őt folyamatosan szemlélnünk kell, mert egyébként az Istennek a valódi képmása, akár a saját ösztönös természetünk miatt, akár Sátánnak a rájátszása miatt, de állandóan eltorzul. Hogyha mi az igéből táplálkozva nem ahhoz az Isten képhez ragaszkodunk, ahogy ő magát bemutatja, aki ő a valóságban. Szeretnék befejezésül egy igét olvasni, a 105. Zsoltár 4. versét. Ez a felhívás tényleg a lényegre tapint rá, amikor így olvasom. Kívánjátok az Urat és az ő erejét, keressétek az ő arcát szüntelen. Melyik szóval ér véget? Szüntelen. Keressük az arcát szüntelen. Hát szemtől szemben nem láthatjuk, de a lelki képmása az kirajzolódik bennünk, és a lelki képmása megszilárdul bennünk, hogyha az írás alapján állandóan őrá tekintünk. És még egyszer olvasom, kívánjátok az Urat és az ő erejét, keressétek az ő arcát szüntelen. De nem olyan arcot, amit mi elképzeltünk, vagy amit mások sugaltak, hanem csak is azt a hiteles Isten arcot, aki az írásban tárul elénk, aki, ahogyan Jézus bemutatta az atyát. És ettől ne tágítsunk se jobbra, se balra. És akkor a végidőnek a nehézségei között is bátrak leszünk, bátrak, mint az ifjú oroszlán, és nem aggodalmaskodunk, és nem kétségeskedünk, hanem meg tudjuk őrizni az életörömet, tudunk tevékenyen dolgozni, mert a mi Istenünk az egy igazságos, de irgalmas Isten, hűséges Isten, aki szemmel tartja az őt félőket. Isten adja, hogy bátorítson mindannyiunkat az ő igéje, és meg tudjuk szívlelni ezeket az igei tanácsokat. Amen. Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében, és Urunk, ezt kimondjuk, de vajon kirajzolódik-e előttünk a te igazi lelki képmásod, mikor imádkozunk? Urunk, köszönjük, hogy megérteted velünk, hogy valaki állandóan zavarni akarja azt, a saját természetünk ösztönzései által, vagy téves vallási irányzatok, vagy bármi által, hogy mi olyannak lássunk téged, amilyen vagy a valóságban. De köszönjük neked a te ígédet, Urunk, és köszönjük Jézus Krisztust, aki annyira közel jött hozzánk. Atyánk, az ő személyében te magad jöttél hozzánk közel erre a bűnös földre, hogy mi el ne tévedjünk, mi tudjuk, hogy ki vagy te, igazi mi voltodban. Urunk, köszönjük azt az igét is, amivel lezártuk az ige hirdetést, hogy keressük a te arcodat szüntelen. Urunk, megértjük, hogy az egyetlen lehetőségünk a jó irányú lelki, erkölcsi, szellemi fejlődésre, hogy igaz emberekké váljunk, hogy értékes emberekké váljunk, hogy örök életre alkalmas emberekké váljunk. Hogyha szüntelen szemlélünk téged igazi mi voltodban, és hasonulunk, külön erőfeszítés nélkül is dolgozik ez bennünk, és kezdünk mind jobban hasonlítani te hozzád. Köszönjük, Urunk, hogy megérteted velünk, hogy ez a mi rendeltetésünk, erre teremtettél minket, hogy téged szemlélve átalakuljunk, hozzád hasonlóvá legyünk. És köszönjük, hogy a távlata ennek végtelen, mert te nyitva hagyod az ajtót, sőt, késztetsz minket, hogy legyünk tökéletesek, amint te tökéletes vagy. Szerető jó Istenünk, bocsásd meg, hogy a te igédnek tulajdonképpen nagyon kevés időt és nagyon kevés teret hagyunk, hogy közvetlenül a Szentírást, a te beszédedet, amire Jézusunk azt mondta, hogy ez a te szádból származik, hogy ezt mi hallgassuk, ezzel foglalkozzunk. De segíts, Urunk, hogy mindannyian megértsük, hogy ez ami lelki fejlődésünk, ami igaz emberré formálódásunknak a titka, az egyetlen lehetősége, és hogy erre különösen szükségünk van ma, hogy olyanok legyünk, mint a kősziklára épített ház, bátrak, akik meg nem szűnnek a jónak, az igaznak a cselekvésében semmilyen körülmények között. Hallgasd meg, Urunk, imánkat, és add, hogy szüntelen keressük valóban mindannyian a Te arcodat. Amen.